Solti Péter, a Klébezve Központ elnöke, az Aréna ma esti vendégén. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt beszéltünk az intézmény, az infrastruktúra felújításáról, és ön említést tett a munkaerő ellátottságról is, hogy az elmúlt években nagyon sokat lehetett arról hallani, nem csak önöktől, tehát a kormányzattól, hanem az érdekvédelmi szervezetektől, a szakmai szervezetektől és a pedagógus hiányról. Az életpályamodell segített? Kevesebb most a hiány, betöltetlen állás?
Azt látjuk a jelenlegi felméréseink alapján, hogy valamennyit segített. Ugyanakkor azt nem gondolom, hogy hátradőlhetünk és megnyugodhatunk abban a tekintetben, hogy ezt sikerül megoldani, mert változatlanul el kell érnünk azt, hogy akár a szakos ellátottság tekintetében, akár a gyógypedagógus ellátottság tekintetében, erről még ugye nem beszéltünk, de sikerüljön elérni azt az elvárt szintet, amit egyébként akár az intézmények, akár a különböző szakszolgálatok velünk szemben támasztanak, illetve próbálják ugye ezt a helyzetet megoldani. Ugye amiben lépések történtek, az ugye a Klébezberg képzési ösztöndíjnak az elindulását követően ennek a kiterjesztése a gyógypedagógusokra. Azt gondolom, hogy ez egy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó eredményt tud majd elérni a következő években, de ez pusztán ugye a belépő létszámra, tehát ez egy hosszú távon realizálható eredmény lehet. Azt gondolom, hogy figyelni kell arra is, hogy a jelenlegi pedagógus kollégákat hogyan lehet adott esetben több szakterületre kiképezni, tehát hogyan lehet egy belső átképzést vagy továbbképzést megtenni. És azt gondolom, hogy egy másik lehetőség, amire nagyon komolyan figyelünk, az, hogy ott azokon a területeken, ahol, mert arra is van példa, hogy a tanároknak az óraellátottsága nem ér el egy kifejezetten magas szintet, hanem adott esetben alacsonyabb, ugye itt az átirányításra, tehát az intézmények közötti átirányításra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Most készítünk egy úgynevezett tantárgyfelosztást, tehát megnézzük központi szinten is, hogy az intézmények hogyan tervezik egyébként a szakos ellátottságot, vagy egyáltalán a pedagógus ellátást az iskolákban. És ez alapján már látjuk, bár még nincs teljes mértékben feltöltve, de azt látjuk, hogy a tavalyi adatokhoz képest például az átirányítást, amikor egy pedagógus ugye több intézményben is oktat, ez mindenképpen nőtt. Tehát az intézmények már egymás között is jó, hogy mondjam, egy ilyen nagyon komoly szakmai együttműködést alakítanak, és ebben szerintem a tankerti központ struktúra és ez a fajta irányítás is nagyon sokat tud segíteni.
Ha már itt említette a gyógypedagógus ellátottságot, sajátos nevelési igényű gyerekekre fordítható költségvetési források nagysága, hogy ez hetek óta vitatéma, hónapok óta is talán mondhatnánk, hogy vitatéma, kevesebb pénz jut erre?
Nem, ezt is tudom cáfolni. Valóban még évelején is én elég sokat hallottam arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az
eseni, ha a szülőknek
eseni vagy BTM, és a másik kategória ugye a beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a kezelésére kevesebb költségvetési forrás van, ez nem igaz. Ez a költségvetésben természetesen tervezve van, tehát ez mind a szakszolgálatok számára egy egyértelmű jelzés, és azt gondolom, hogy elég sok helyen már ezt a jelzést én magam is megtettem, hogy ott, ahol kimutatható, hogy egyébként hány fős gyógypedagógiai kontingensre van még szükség az adott feladat ellátásához, ezt a forrást a tankerti központ minden esetben biztosítani fogja, és ez egyébként így is történik, tehát a gyógypedagógus állás hirdetések is ennek megfelelően már nőttek az elmúlt időszakban. Itt én azt gondolom, nem a költségvetési forrással, vagy ennek a rendelkezésre állásával van a probléma, hanem hogy nincs gyógypedagógus. Tehát ez lesz egy sokkal nehezebb kérdés, és arról kell majd valóban gondolkodni, hogy milyen olyan szakterületek vannak, amikre egyszerűbben lehet mondjuk az átképzést, vagy a továbbképzést kialakítani. Tehát hogyan lehet mondjuk a logopédus hiányt, vagy hogyan lehet még az iskolapszichológus hiányt valamilyen szintű átképzéssel rövidebb idő alatt teljesíteni, úgyhogy egy meglévő kollégának a továbbképzésére koncentráljuk, és őt motiváljuk ebben.
Van már terv erre?
Ezzel kapcsolatban Sipos Imre miniszteri biztos úr dolgozik egy nagyon komoly koncepción, és ahogy elkészül velő, biztos, hogy erről megfelelő tájékoztatást fog adni.
Ugye a gyógypedagógusok mellett, amiből igazán hiány volt, az a természettudományos tárgyakat oktató tanárok, egyébként nem csak általános iskolában, hanem középiskolákban is. Változott a helyzet? Több ma a fizika, matek szakos tanár?
Azt nem tudom megmondani, hogy több-e a tanár, mert itt ugye van egy nagyon súlyos nehezítő tényező, ez pedig a nyugdíjba vonulás, ami ugye tovább csökkenti ezt a számot. Amikor megtörténik ez a felmérés július 10-ét követően, akkor erről már tudok érdemben is nyilatkozni. Azt feltételezem, hogy nagyon nem javult a helyzet. Tehát még egyszer mondom, ami segíthet, az, hogy a meglévő kollégáknak, ott, ahol van lehetőség, és egyébként az óraszám ellátottságuk se olyan mértékű, az ő továbbképzésüket vagy átképzésüket kell mindenképpen erősíteni, és őket ebben motiválni.
Az egészségügy kapott egy felmentést a nyugdíjba vonulási kényszer alól, és ugye a pedagógus szakszervezetek ezt nagyon jó ideje, hosszú ideje szorgalmazzák az oktatásban is. Lesz erre lehetőség?
Azt gondolom, hogy jelenleg sincs, tehát nem lehet azt mondani, hogy a nyugdíjas továbbfoglalkoztatás aluli mentesítés egyedi kérelem alapján nem működne. Tehát minden olyan esetben, amikor egy nyugdíjas továbbfoglalkoztatási kérelem egyébként beérkezik, ennek a támogatása éppen a hiány miatt megszokott és megtörténik. Tehát ilyen probléma, azt gondolom, hogy nincsen. Most ugye azt említi, hogy legyen egy általános felmentés. Ezzel kapcsolatban én, mint a központ elnöke, nem tudok nyilatkozni. Nyilván a döntéshozót kell ebben a kérdésben meginterjúolni.
Ezt értem, de nyilván ő is találkozott internetes fórumokon különböző bejelentésekben azzal, hogy XY tanár elért a nyugdíjas kort, akár érettségi előtt azt mondták, hogy nyugdíjba kell mennie. Ilyen nincs.
Hogyha,
vagy nem lehet?
Nem, tehát hogyha az egy kérdés, hogy neki nyugdíjba kell mennie, illetve hogy az intézmény vezetője mit szeretne. Hogyha az intézmény vezető szeretné, hogy neki a továbbfoglalkoztatása megtörténjen, és ő maga is szeretne tovább dolgozni, akkor erre van lehetőség, hogy egy továbbfoglalkoztatási kérelmet juttasson el a megfelelő döntéshozóig, és amennyire tudom, és azt gondolom, ebben merek magabiztosan nyilatkozni, az eseteknek a 99%-ában pozitív döntések születnek ezekben a kérdésekben, tehát működik a továbbfoglalkoztatás.
Vissza is értünk az igazgatóknak a döntési köreihez, ugye innen indultunk valamikor az első beszélgetésünknek az első felében. Ugye ez megint egy nagyon fontos kérdés, nagyon sokszor ez előkerült, amikor a centralizáció elindult, és elindult az átalakulás az oktatás átszervezésében, hogy munkáltatói jogkörök. Hogyan tudja ma egy igazgató azt biztosítani, hogy valóban az ő felelősségét az oktatás színvonaláért el tudja látni? Tehát, hogy ő valóban el tudja dönteni, hogy kivel akar és kivel nem akar együtt dolgozni?
Nagyon egyszerű a kiválasztásban, tehát, hogy ő milyen kollégával szeretne együtt dolgozni, ő maga teszi meg a javaslatot. Ebben a javaslatban, tehát igazából a tankereti központ legfeljebb abban a szinten tudja korlátozni, hogyha mindenképpen ilyen oldalról közelítjük meg, hogy az adott intézménynek a költségvetési kerete ezt mennyire biztosítja. De a tankereti igazgató nem tud, és nem is ez a feladata, hogy ő konkrétan az adott kollégával kapcsolatban, vagy az ő képességeivel kapcsolatban megnyilvánuljon. Ez mindenképpen az intézmény vezetőnek a dolga, a kötelessége és a felelőssége.
Tud szankcionálni? Tehát mondhatja azt egy iskola igazgató, hogy XY-nal nem kívánunk tovább dolgozni.
Természetesen.
Ez megtámadható? Tehát a tankerületi központ mondhatja azt, hogy de nincs egyébként matek tanár, amúgy se a városban, ő van egyedül, tehát hogy lehet itt egy vita a központ vezetője és az igazgató között?
Nézd, én azt nehezen tudom elképzelni, hogy az adott intézményvezető a saját intézményének az érdekeivel szemben adna a javaslatot a tankerületi igazgatónak. Az egy nagyon faramúci helyzet lenne, hogyha a tankerületi igazgató kezdeni el az intézmény érdekeit védeni az intézményt vezető kollégával szemben, de azt is elmondom, hogy a tankereti igazgató éppen ezért gondos gazdája az összes intézménynek, hogy ő ezt a problémakört is kell lássa. Tehát valóban miért ne lehetne egy ilyen vita? Hozzáteszem, hogy nehezen tudom elképzelni, mert az intézményvezetőkről én azt gondolom, hogy ők felelősség teljesen viszonyulnak a pozícióhoz, és nem kívánják nehezíteni a saját dolgukat azzal, hogy egy olyan szakos kollégával nem akarnak adott esetben együtt dolgozni, akinek a munkájára egyébként szükség van, hiszen nem tudja más ellátni.
Hát ha csak nem elégedetlenek vele, és nem mondják azt, hogy szeretnénk egy másik matematika tanárt,
Persze, de akkor az intézményvezetőnek van egy olyan kötelessége is, hogy hozzon egy új alternatívát.
Egy ilyen vitában egyébként ki dönt? Tehát, hogyha van egy javaslat és van egy ellenállás.
Abban, hogy két kollega közül ki...
Nem. Ja. A iskola igazgató és a tankerületi központnak a vezetője. Tehát az van, hogy van egy kérdés, az iskola igazgató szeretne valakitől megválni, mert mondjuk a munkájával gondok vannak. A tankerületi központ vezetője azt mondja, tegyük föl, hogy nem. Mi történik ilyenkor?
Nem, a tankerületi központ igazgatója nem fogja azt mondani, hogy nincs probléma az adott kollega munkájával. Ő azt fogja mondani, hogy fennáll az a kockázat, hogyha az a kollega nem dolgozik ott a továbbiakban, akkor azt az adott órát nem fogja senki megtartani. Hogyha erre azt válaszolja az intézményvezető, hogy de, és itt az alternatív, akkor a tankerületi igazgató nem fog ebbe beleszólni. Hogyha nincs alternatív, akkor viszont az a kötelessége a tankerületi igazgatónak, hogy azt mondja, hogy kedves intézményvezető kollega, mivel nem hoztál alternatívát, és nem mondod azt, hogy a gyermekeket ott az intézménybe kioktassa, én ezt nem tudom támogatni, ezt a vitát valahogy így tudom elképzelni.
Egyébként az iskolai igazgatónak van-e valamilyen szintű mozgástere? Nyilván az életpálya modell az alapvetően meghatározza mondjuk a jövedelmek alakulását, de az igazgatónak van valami mozgástere ebben? Hogy már 15 éve nem tudunk találni még egy fizikatanárt. Most van egy, aki esetleg hazaköltözne, de kellene neki mondjuk 50 ezer forinttal többet fizetnünk.
Ahogy elmondtam, ugye így, hogy évről évre azért nő a összességében a költségvetés a Klébezweg központi, az a Klébezweg tankerületi hálózatban. Ezért azt gondolom, hogy ez összességében országos szinten természetesen a személyi kiadásokra is valamekkora hatással van. Viszont nem szabad attól se függetleníteni, hogy szépen lassan meg kell teremteni, én azt gondolom, a különböző ösztönző lehetőségeket az intézményvezetőknél, nem csak egy új kollega beemelésével, hanem a meglévők megfelelő motiválásával, tehát értékelni azt, hogy a pedagógus kollégák milyen módon, milyen hatékonysággal tanítanak, hogyan tudják a gyerekeket előre vinni. És az életpálya modellnek a szeptemberi lépcsője, az már lehetőséget biztosít arra, hogy az intézményvezetők premizáljanak, tehát különbséget tegyenek és javaslatot tegyenek arra, hogy az egyes pedagógus kollégák közül pusztán a teljesítményük alapján ki és milyen szinten tud egyébként egyfajta honorálási többlethez jutni. Még azzal szerettem volna kiegészíteni, köszönöm, hogy ez az év olyan szempontból egy különleges év, hogy ugye most mérjük meg azt, hogy az önkormányzati működtetési iskolák átvételéből eredően pontosan mennyi többletre van szükség, tehát mennyibe kerül ezeknek az iskoláknak a működtetése. Az, hogy ennek a személyi vonzata milyen, azt már tudjuk, átvettünk ugye 10 000 kollégát az önkormányzatoktól. Viszont az, hogy ennek milyen dologi költségei vannak, azt jelenleg is ugye vizsgáljuk, mert folyamatosan érkeznek be az ezzel kapcsolatos számlák. Ez most azért gondoltam fontosnak, hogy itt elmondjam, mert hogyha ennek a mérése megtörténik ebben az évben, akkor teljesen magabiztosan fogjuk tudni, hogy a különböző tankerületi központoknak ennél a volumennél, a jelenlegi intézményhálózatnál milyen stabil költségvetéssel kell működniük. És hogyha ez megtörténik, akkor valóban el lehet azon gondolkodni, hogy hogyan lehet megteremteni azt a lehetőséget, ami egyfajta további pénzügyi ösztönzést jelenhet. Én azt gondolom, hogy szigorúan minőségi és teljesítmény alapon a kollégák felé, alapvetően nyilván az intézményvezetők értékeléséhez kötötten.
Az iskola épületen kihazálkodik, tehát például a helyi népdalkör, a helyi tűzoltó egyesület bemenne mondjuk a tornaterembe minden pénteken, nem tudom, kosárlabdázni, és egyebek felmerülnek, ki dönti el, hogy mehetnek és mennyiért?
A tankerületi központ igazgatója fogja eldönteni, de az intézményvezető javaslata alapján. Itt ez azért fontos és jó kérdés, mert nyilván minden intézményben kialakultak korábbi hagyományok és együttműködések, és az soha nem jó, hogyha pusztán azért, mert egy szervezet vagy egy rendszer megváltozik, akkor ezek az együttműködések elvágódnak. Ezért az volt a kérés a tankerületi központok felé, hogy lehetőség szerint ösztönözzék az intézményvezetőket abban, hogy ezeket a lehetőségeket változatlanul használják ki. Már csak azért is, mert fontos őket abban is motiválni, hogy ahol lehetőség van, ott nyilván valamekkora bevételt szerezzenek, és ezt a bevételt, amit meg tudtak szerezni, ezt utána az iskolai alaptevékenységbe tudják visszaforgatni.
Tehát ez az iskolái marad?
Az egyik fele marad az iskolái, azért, mert ugye ahány iskola, annyiféle lehetőség. Van olyan iskola, amelyik nem képes ilyen lehetőségekkel élni, mert egyszerűen nem olyanok a körülményei, hogy ki tudja adni mondjuk adott esetben a valamelyik épületét, vagy valamelyik termét. Ugyanakkor van olyan iskola is, aki pedig bővelkedik az ilyen lehetőségekben. Ezért egy olyan érdekeltségi rendszert alakítottunk ki, aminek az eredményeként az érkező bevételnek az 50%-a a tankerületi központhoz kerül egy központi keretbe, és ebből az 50%-ból történik meg azoknak az iskoláknak a további fejlesztése, ahol ilyen bevételszerző lehetőség egyébként nincsen.
Nem fogja ezek kedvét szegni azoknak, akiknek egyébként sok ilyen lehetőségük van? Hogy látja, vannak-e tapasztalataik már?
Azt gondolom, hogy nem. Tehát itt azért a kommunikációra érdemes odafigyelni, tehát nagyon nehéz ösztönözni az intézményvezetőket, főleg abban egy olyan helyzetben, amikor nagyon gyorsan változik adott esetben egy-egy rendszer. Tehát itt minél szilárdabb, minél stabilabb és minél transzparensebb lehetőségeket kell nekik mutatni, és kell nekik technikákat is mutatni, hogy hogyan tudnak továbbiakban élni ezzel a lehetőségekkel, és hogyha valóban azt tudjuk megcsillantani előttük, hogy már pedig a bevételének a másik 50%-ából már ő tud a saját céljaira fordítani, azt gondolom, hogy hosszú távon megteremti a lehetőséget, és megteremti mindenkiben az ilyenfajta gondolkodást.
Ha már itt az épületek hasznosításánál tartunk, amikor a centralizált működési modell működött, tehát amikor egy kézben volt a döntés mindenféle szempontból, akkor viszonylag sok vita volt arról, hogy mi történjen az iskolai mosdókért például kifelel. Kifelel a mosdók működésért, kifelel mondjuk a WC papír ellátottságért. Ugye ez egy fontos kérdés, azt gondolom, hogy iskolában, minden közintézményben. Ez mára egyértelműen önnek, tehát mindenkinek egyértelmű, úgy látja, tehát a működés, hogy kifel az épületért, mit kell tenni a tanárnak, ha valamit tapasztal?
Hát én nagyon bízom abban, hogy mindenki számára egyértelmű, tehát a rendszer ilyetén átalakításának és annak, hogy immár az önkormányzati működtetési iskolák átvétel is megtörtént, tehát nem lehetett már azt mondani, hogy na akkor most az önkormányzatnak a dolga ennek a beszerzése, vagy az iskolái, vagy a kliké, vagy az adott tankerületé még ugye egy évvel ezelőtt. Ez most már egyértelmű, a tankereti központ feladata. Én bízom benne, hogy ezt elég sok helyen és sokszor elmondtuk már, és ez mindenki számára egyértelmű. Az viszont egy másik kérdés, hogy az önkormányzat mennyire érzi magáénak azt, hogy ő segítsen az adott tankerületi központnak abban, hogy a lehető legjobb színvonalú ellátást, vagy a legextrább eszközöket, vagy a legszínvonalasabb felújítást tudja eszközölni. Vannak olyan önkormányzatok, akik úgy gondolják, és azt gondolom, hogy ez a helyes gondolat, hogy nem az én iskolám van, meg a te iskolád van, hanem a mi iskolánk van. Tehát ott az adott közösségben az iskola, az ott mindenki, az ottani gyermekek járnak az iskolába, az ottani szülők, vagy az ottani munkavállalók ott járnak és tanítják ott a gyermekeket, tehát a közösségből ezt nem lehet kiszakítani, tehát ez egy nagyon szoros együttműködés kell legyen a tankerületi központ, az iskola vezetője és az adott önkormányzat között, de még egyszer mondom, a felelősség az egyértelműen a tankerületi központé.
Apropó felújítás, én a 70-es évek elején voltam általános iskolás, és akkor mindig a nyári szünet legelején megjelentek a karbantartók, kifestették a termeket, gyakorlatilag szeptemberre készen volt. Aztán volt hosszú-hosszú évtizedek voltak, amikor még kérdéses volt a tanítmító előtt néhány nappal, mondjuk még az én gyerekeim voltak iskolások, hogy vajon van erre pénz, megcsinálják, nem volt, hogy a tanítmító napján még dolgoztak a festők. Mi a helyzet ma?
Megtörtént a minden egyes tankerületi központon belül a nyári felújítási igényeknek a felmérése. Július közepén azt gondolom, hogy már látni fogjuk a tervekből azt is, hogy ez összegszerűen mit jelent a tervek szerint, és augusztus második felében én azt gondolom, hogy már örömmel tudjuk megmutatni, hogy milyen szintű és milyen mélységű nyári felújítások történtek, tehát én őszintén szóval bizakodó vagyok abban, hogy minden gyermek, aki megjelenik az iskolájában, és adott esetben úgy érezte, hogy elégedetlen volt, mondjuk úgy, vagy az a szülő, aki a gyermekét az iskolába visz, és korábban elégedetlen volt, most elégedetten veszi tudomásul azt, hogy rendes és gondos gazdája van az adott iskolának.
És szeptember elsőjén már valószínűleg nem fognak festők dolgozni sehol, ugye?
Hát én nagyon remélem, hogy nem. A tankereti igazgató kollégáknak jeleztem azt, hogy semmi sem gátolhatja, vagy nehezítheti egyébként a tanévkezdést, úgyhogy a felújítási munkálatokat természetesen addigra be kell fejezni.
Beszéltünk már részben a tervekről, amikor a strukturális átalakulásról kérdeztem önt a beszélgetésünk legelején, nagyjából mondjam, egy szűk órával ezelőtt. Egy picit kanyarodjunk ide vissza. Vannak-e tervei, mi az, amin kellene változtatni? Nyilván nem az alapstruktúrán, tehát most én is mondtam, hogy most 59 tankerület van, vagy 61, ez igazából a részletkérdés. Mi az, amin szeretne változtatni? Van-e ilyen?
Azt gondolom, hogy mivel már az a kérdés, tehát azt én már egy alapvető természetes dolognak tartom, hogy a működéshez szükséges feltételek azok biztosítva vannak. Tehát erről már nem kell beszélgetni, mert ez már megvalósult. Én azt gondolom, hogy szintet érdemes lépni. Én abban gondolkodom, hogy nézzük meg az adott iskolák, illetve a tantestületek közti együttműködéseket. Nagyon sok olyan ékkő van a hazai pedagógus képzésben, amit kevéssé ismerünk. Nagyon sok olyan megoldás van, akár egy intézmény vezető szemléletéhez kötötten, vagy egy tantestület összetartozásából, amit érdemes megmutatni nyilván a társadalom felé, hogy igenis büszkék legyünk arra, hogy milyen pedagógiai teljesítmények vannak. Másrészt más tantestületeket is érdemes ebben motiválni, tehát egyfajta ilyen irányított együttműködésre érdemes késztetni a kollégákat. Ez az egyik. A másik, ami én nekem saját valamennyire személyes és vezetői elképzelésem is, hogy így, hogy a 21. században vagyunk, és ugye az informatikai eszközökről és az informatikai fejlesztésekről beszélünk, ne felejtsük el azt, hogy azok a gyermekek, akik jelenleg már az iskolába lépnek, olyan alapszinten kezelik a különböző informatikai eszközöket, amelyek ráadásul nagyon gyorsan fejlődnek is, amelyekkel az én generációm, vagy mondjuk a pedagógusok jelentős része nem találkozott. Nyilván meg lehet mindent tanulni, de azzal a készséggel, ahogy a gyermekek állnak ezekhez az eszközökhez, az egy másik szisztéma. És én nekem a célom az, hogy amikor megpróbálunk versenyeket szervezni, megpróbálunk olyan vetélkedőket találni, ahol össze lehet mérni a teljesítményt. Amellett, hogy érdemes ebbe az informatikát és az informatikai készségeket minél inkább beemelni, célozzuk meg azokat a készségeket is, amelyekre később a mindennapi életben, akár egy cégnél dolgozik, majd a gyermek mikor felnőtté válik, akár az állami szférában, de szüksége lesz. Tehát az együttgondolkodás, a probléma megoldás, a kreativitás, ezeket érdemes adott esetben konkrét tantárgyi keretek közé beemelni, és átalakítani a versenyszervezési szemléletünket. Amikor egy versenyt szervezünk, akkor próbáljuk meg azt izgalmassá, gyorsá, kreatívvá tenni, és én láttam már ilyen versenyeket, és azt gondolom, hogy ilyen versenyek szervezésé lehet a jövő.
Ha már itt a tartalmi kérdések is szóba kerültek már, mint az oktatás tartalmának a kérdései is, egy picit, csak hogy talán értsük azt jobban, hogy a Klebersberg központnak nagyjából honnan meddig terjed a befolyása vagy a felelőssége. Egy minapi hír, hogy a veronai buszbaleset áldozatainak a szülei perelnék a Klebersberg központot. Hol van a felelőssége például az osztálykirándulások, külföldi utazások ügyében a központnak?
Az osztálykirándulásoknak a szervezése az, és az ezzel kapcsolatos felelősség azt gondolom, hogy a jogszabályok alapján egyértelmű. A Klebersberg központ az egy úgynevezett középirányító szervezet, tehát ő nem tart fent iskolákat vagy tankereti központokat, hanem mondjuk úgy, hogy az irányítónak, a minisztériumnak segíti az irányítással kapcsolatos munkáját. Hogyha a veronai busz balesettel kapcsolatban kezdjük el firtatni a különböző felelősségi köröket, én azért azzal kezdeném, hogy amikor ez a sajnálatos baleset bekövetkezett, akkor mind az iskola és az iskola vezetője, mind az érintett tankereti központ és annak a vezetője, aki ugye fenntartja ezt az adott iskolát, én magam is, mint középirányító, illetve a minisztérium egységesen még aznap is azt követően folyamatosan segíti információk ellátásával, adott esetben pszichológiai és más segítségnek a megszervezésével az érintett gyermekeket, hozzátartozókat, barátokat. Persze fontos kérdés a felelősség, hogy nézzük meg ezt a tragédiát, akkor a maga valójában történt egy iskolai kirándulás, tehát egy kirándulás szervezése, ahol történt egy baleset. A balesetben azt nem lehet állítani, hogy akár pedagógiai, akár szervezési szempontokból történt volna a baleset. Én mondjuk még magát ezt a jegyzőkönyvet nem ismerem, tehát hogy milyen felelősségi, tehát konkrétan miből következett be, de nyilván az feltételezhető, vagy nézhető, hogy hát valamennyire akár annak a cégnek, aki a buszt biztosította, vagy ott az esetben a buszvezető kollégának a valamilyen mulasztására, vagy bármi egyébre vezethető vissza. De megint csak ne feltételezzünk. Én nem látom ebben igazából sem egy középirányítónak, mint a Klebersberg központnak, de még a tankereti központnak, vagy az adott iskolának a felelősségét sem. Amikor egy szülőt ilyen tragédia ér, én nem tudom megítélni azt, hogy és őszintén szóval nagyon örülök is, vagy hogy nem is tudom, hogy mondjam, nagyon nehéz beleképzelnem magam abba a fájdalomba, amit ő átél. Én annyit tudok erre mondani, hogy én a magam részéről, a minisztérium a saját maga részéről, a tankereti központ a saját maga részéről, és az iskola igazgatója is mindent meg fog tenni az adott szülőnek, aki úgy gondolja, hogy a Kléberzel központtal kapcsolatban perre viszi ezt a kérdést, bár nekem nem volt teljesen egyértelmű, mert ha jól emlékszem, Kriket említett, gondolom, most nem tudom, hogy a tankereti központra, vagy a Kléberzel központra utalt ezzel. Én annyit tudok mondani, hogy a maximális keretekig, és én még emberileg azon túl is mindenben segíteni fogom, nem csak őt, hanem az összes érintettet, amennyiben ezt igény és erre szüksége van.
Solti Péternek, a Kléberzel központ elnöke volt az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.